Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által szól hozzánk az örökkévaló Isten a mai vasárnapon, azzal az igével, amit írva találunk a János írása szerint való Szent Evangélium 8. részének 2-tól a 11-ig terjedő versekben. Istennek szent igéjét a János írása szerint való Szent Evangéliumból a 8. rész 2-tól 11-ig terjedő verseiből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Jó reggel azonban ismét ott vala a templomban, és az egész nép hozzá méne, és leülvén tanítja vala őket. Az írástudók és a farizeusok pedig egy asszonyt vivének hozzá, akit házasságtörésen kaptak vala, és az középre állítván mondának néki: Mester, ez az asszony tetten kapatott, mint házasságtörő. A törvényben pedig megparancsolta nekünk Mózes, hogy az ilyenek kövesztessenek meg, te azért mit mondasz? Ezt pedig azért mondák, hogy megkísértsék őt, hogy legyen őt mivel vádolniuk. Jézus pedig lehajolván az ujjával ír vala a földre. De mikor szorgalmazva kérdezik őt, felegyenesedve mondanékik, aki közületek nem bűnös, az vesse rá az első követ. És újra lehajolván ír vala a földre. Azok pedig ezt hallván és a lelkiismeret által vádoltatván egymás után kiménének a vénektől kezdve mind az utolsóik. És egyedül Jézus maradt vala, és az asszony középen állva. Mikor pedig Jézus felegyenesedik, és senkit sem lát vala az asszonyon kívül, mondanéki: Asszony, hol vannak azok a te vádolóid? Senki sem kárhoztatott te téged? Azt pedig mondta: Senki, Uram. Jézus pedig mondani ki: Én sem kárhoztatlak, eredj el, és többé ne vétkezzél. Eddig Istennek írott igéje. Van ebben a ma hallott ige szakaszban, testvéreim, egy titok, amelyet csak a mennyek országában fogunk megtudni, azok fogják megtudni ezt a titkot és megismerni, akik majd eljutnak Jézus színe elé. Igyekezzetek hát életetekben úgy élni, hogy méltóak legyetek majd az Isten országára és annak a titoknak megismerésére, amelyet most nem árulok el, de az ige hirdetés végén majd megmondom. Nem a megfejtését, mert ahogy mondtam, azt majd oda át fogjuk megtudni, hanem a titkot, ha valakinek még nem esett volna le. Várni kell tehát a titokkal a színről színre látásig. Addig azonban üzenetként a Szentírásból ma hallott szent ige négy dolgot hoz elénk, amelyről szeretnék közöttetek bizonyságot tenni. Az első üzenete ennek az igének, testvéreim, egy látszólag jelentéktelen dolog, de ezzel kezdődik a mai igénk, hogy jó reggel, szombaton ismét ott vala a templomban, és az egész nép hozzá méne, és leülvén tanítja vala őket. Jézus a templomban van. Fontos hely az Isten fiának a templom. Pedig ő az Isten fia. Csodáinak, gyógyításainak, tanításának, az evangélium hirdetésének más-más helyszínei vannak, templomon kívüli helyszínek, hétköznapi dolgok, a Genezáret tó mellett, családi házaknál, hegyen ülve, sok helyen hirdeti Krisztus az igét, meggyógyít embereket, akik jönnek az úton, akik kiáltanak hozzá, tömegből kiszól sokakhoz, leszúrítja Zákeust a fáról, de a templom az Isten fiának egy nagyon fontos hely. A közösség, a szent együttlét a templomban történik. És Jézus bár a megváltó, mégis fontosnak tartja, ha jobban tetszik, azt a hagyományt, amelyben emberileg ő is beleszületik, hogy a templom az a különleges közösségnek a helye mindazoknak az életében, akik az Istennel akarnak találkozni. Jézus messiási munkájában a templom megkérdőjelezhetetlenül szent marad, sőt, az oda a belépőket is erre a szentségre hívja fel, erre a megszentelődésre. Gondoljatok csak bele, testvéreim, a templom megtisztításának a történetében, mikor bevonul Jeruzsálembe. Hát ez éppen az egyik nagy csalódása a messiás várók egy részének, az, hogy Jézus a templomba megy. Nem a királyi trónra, nem a világi hatalmat akarja, hanem bemegy a templomba és megtisztítja. Mert az én atyámnak háza, az az imádságnak a háza, mondja Jézus, és nincs helye. Semmi másnak ott. A templom az az áldozat helye Jézus Krisztusnak. Gondoljatok csak az özvegyasszonyra és a két fillérére, aki beviszi a maga áldozatát, és Jézus észreveszi, hogy ez az özvegyasszony két fillérrel többet dobott, mint sok gazdag, mert neki ez volt a teljes vagyona. A templom az ünnep teljessége a megváltó Isten fiának. Virágvasárnap után már utaltam rá, oda megy be. Tehát testvéreim, a templom, és erre tanít Jézus, ez az első üzenet, az egy különleges hely a megszentelődésre. Természetesen Isten mindenhol ott van, azon kívül is ott van. És lehet imádkozni bárhol, otthon is lehet imádkozni. Még az otthont is lehet szent helyé tenni, templommá tenni, de az nem azonos az Isten házával. Mert mikor Jézus a templom lelombolásáról beszél, ugye ez az egyik nagy botránykő, amiért őt megvádolják, akkor az ő saját testéről beszél, amelyet megfeszítenek a Golgotai kereszten. Fel is háborodnak az akkoriak, hogy mondhatja azt, hogy lerombolják a templomot, és én 3 nap alatt felépítem azt. Jézus a saját testéről beszélt. Testvéreim, ne felejtsétek el, Isten bárhol lehet imádni. Ez is benne van a Szentírásban. De ez nem helyettesíti sohasem a templomi közösséget, hiszen ott az Isten népe, mint szent és egész van jele. És mikor mi itt vagyunk a templomban, imádságban és éneklésben, úgy vagyunk együtt, és ezt valahol érzi mindenki a szívében és az életében, ahogy otthon sohasem lehetünk. Az, akinek a templom, hogy úgy mondjam, életévé válik, ha eljön a betegségnek egy, vagy az életnek egy olyan helyzete, hogy nem tud eljönni, vagy elmenni egy másik templomba, hanem ágyhoz kötöttem, vagy netán éppen munkahelyi kötöttség miatt egy-két vasárnap kimarad az életéből, az érzi a templomnak a hiányát. Érzi a közösségnek a hiányát, a megszentelődésnek a hiányát, mert lehet énekelni, lehet imádkozni, lehet szentírást is olvasni egyedül. De az nem helyettesíti sohasem az Isten szent közösségét, Isten népének teljességét, az Anya Szent Egyháznak a közösséget, amely látható módon a hívek közösségében teljesül meg ebben a világban. Hiszen azt valljuk az egyházról, hogy az a Krisztus teste, Krisztus a fő, az egyház a teste, és a testek együtt kell lenni. Testvéreim, bocsánat a képért, de el kell mondanom, hogyha a Szentírás használja ezt, képzeljétek el, ha egy testnek a darabjai valahol szétszórva vannak. Az új, meg a kar, meg a láb, hát mindegyik az, ami, csak nem a test egésze. Értitek, hogy mit jelent a hívek közössége? Hogy együtt vagyunk, és együtt vagyunk, egymáshoz nőve a Szentlélekben, az életre vagyunk együtt Jézus Krisztus közösségében. Jézus ezért tartja fontosnak a templomot, mint a különös szentségnek a helyét, mert azt mondja az övéinek, ismerik ezt is talán sokan a Szentírásból, hogy ahol 2 vagy 3 összejöttök az én nevemben, én is ott vagyok közöttetek. És reméljük, hogy egy templomi közösség, legalábbis a mi közösségünk mindig több a 2-3-nál is, Istennek hála még a 20-30-nál is. És itt van, Krisztus így van itt közöttünk. Ez az első üzenet. Aztán Oda visznek hozzá, amikor ott van a templomban egy házasságtörő asszonyt, biblikus szóval, egy parázna nőt. Miért? Mert nem tudnák megoldani ezt a kérdést. Dehogy nem, hát ott van a Mózes törvénye, és ők ismerték, és nem is vittek minden egyes házasságtörőt oda a templomba Jézus elé. De ott akkor, amikor ő ott volt, oda vitték. Meg lehetett volna oldani ezt a kérdést, és meg is oldották sokszor máskor a Mózes törvénye alapján, de ekkor mégis oda viszik. Miért? Ezt pedig azért mondták, hogy megkísértsék őt, hogy legyen őt mivel vádolni. Nem azért viszik el, hogy Jézus igazságot tegyen, hanem azért, mert ismerik Jézusnak az irgalmasságát a bűnösök irányába, és szembe akarják állítani őt a törvénnyel. Nagyon érdekes ez a kísértői vagy kísértési helyzet. Kész van egy emberi ítélet, mert ők tudják, a Mózes törvénye alapján meg kell kövezni a házasságtörőket. Ez egyértelmű. Nem kellett volna ezért bevinni a templomba meg Jézushoz ezt az asszonyt. Csak hogy ők többet szeretnének hitelteleníteni Jézust. A kész emberi ítélettel, és testvéreim, ezt látjuk ma a 21. századnak az elején, hogy az emberek az előre elkészített ítéleteikkel olyan helyzetbe szeretnék hozni az Istent, az Isten kérdést és az Isten fiát, hogy valamiképpen hitelteleníteni lehessen, besározni lehessen. Erre megy ki a farizeusoknak az ügyködése. Hát Mester Mózes megírta, hogy aki paráználkodik, meg kell kövezni. Hát mit mondasz te? És mivel lehet hitelteleníteni? Hát azzal, hogy többé nem irgalmas az Isten. Ha pedig a törvény nem tartja be, akkor azt mondják, hogy nem tartotta be az Isten törvényét. A törvényszegőknek pedig nincs helye az Isten országában. És a nagy kérdés, testvéreim, és ez az izgalmas igazán, hogy vajon Jézus eligazít-e a bűn kísértésében, akkor, amikor szembesülnek emberek ő előtte, vagy szembesítik Jézust ezzel. És igen, ez a gyönyörűséges. Sőt, kettős üzenettel, és ez lesz majd a harmadik és a negyedik üzenete ennek a mai igének, hiszen Jézus váratlanul ezt a bűnös nőt, ezt a házasságtörő asszony kísérő sokaságot egy döntés elé állítja. A sokaság és a farizeusok mindig úgy tekintik a bűnt, mint általános rosszat, és amit legfeljebb, ugye mindig más követhet el. A bűn ez létezik, de soha nem én vagyok. Mindig a másik. És ez nagyon jól jön, hiszen ők be tudják kísérni ezt a bűnös nőt, és ezzel mint egy igazolni tudják, hogy hát mi nem ott a másik oldalon vagyunk, hanem mi itt vagyunk. A bűn mint általános dolog, de hát elismerjük, hogy van rossz, van bűn, de én nem vagyok bűnös. A másik, én fel is tudom sorolni, a szomszédba is fel tudom sorolni, meg az utcába is fel tudom sorolni, meg a családba is fel tudom sorolni, de én nem. Ez az a magatartás, amivel Jézus elé bekísérik ezt a házasságtörő asszonyt. Hát van rossz a világban, csak mi nem tartozunk azok közé. De mi fogtunk egyet. Rajta kaptuk. És bevisszük. Te mit szólsz hozzá? A legtöbb ember, testvéreim, önfelmentésben él. Igaz, hogy van bűn, de én nem tettem semmi rosszat. Igyekeztem jó embernek lenni, amennyire lehet. És amit tettem, az se annyira rossz. Testvéreim, aki így gondolkozik, tegye ki maga elé a 10 parancsolatot. Nem mondjon senki semmit. Istennek 10 törvényét tegye ki maga elé, és olvassa el komolyan. És akkor mondja el újra, hogy én nem tettem semmit. Vagy csak Jézusnak a nagy parancsolatát. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből, teljes intellektusoddal is szeresd az Istent. És szeresd a te fele barátodat úgy, mint saját magadat. Azt mondja Jézus, ez a parancsolat. Tegyétek ki ezt magatok elé, és tegye ki bármelyik ember, és mondja azt, hogy nem bűnös ő az Isten. Hát az Isten törvényében látjuk meg, hogy kik is vagyunk. És Jézus nem mondja, hogy nem bűnös ez az asszony, hiszen az asszony is tudja, és Jézus is tudja, hanem felnézés odaszól a sokasághoz, hogy rendben van, bűnös ez az asszony, de hogy álltok ki a bűnnel? És elmondja azt a híres mondatot, ugye, hogy aki közületek nem bűnös, vegye az első követ és dobja. És aztán majd utána a többi. Jézus nem tagadja ennek az asszonynak az életében a bűnt, hiszen rajta kapták. De akik ítélkeznek fölötte, azok hogy állnak? És Jézus ezt egy kicsit az életet azért beviszi abba, hogy olyan könnyen ítélkezünk a másik élete fölött. Mi emberek? Milyen, hogyan, miként és a több botlásaik fölött, a tévedéseik fölött, az eltévejedésükkel együtt. Rendben van, de hogy állsz te a bűnnel, mint valósággal? Amikor megvan, hogy milyen a másik, és ezt meg is fogalmazod, mert már még el is mondod. Ugye az ember azt mondja Jézus, hogyha a gondolatban már vétkezett, akkor már vétkezett. De mikor a másikról megalkotod a véleményedet, akkor gondolsz-e arra, hogy esetleg te hogy állsz ugyanazzal a kérdéssel? Mit gondolnak rólad? Aki ilyen sarkosan megfogalmazod a véleményedet, és ki is osztod az igazságot. Hogy van ez a te életedben? Aki közületek nem bűnös, vegye az első követ. És dobja. Ne legyen alázatos, hanem úgy igazság szerint. És Jézus lehajol, fel se néz, és mikor felemeli a tekintetét, nincsen senki. Illetve ott áll középen az asszony, akit oda visznek. És akkor mondja Jézus, hogy hát, nem vádol senki téged? Hogy is van ez? Nagyon érdekes, amit itt olvasunk, testvéreim, és nagyon érdekes ez a kérdés, hiszen az ember így tudja hitelteleníteni nagyon sokszor önmagát és az Isten ügyét. Nem kívülről, hanem belülről. Ez nagyon érdekes. Higgyétek el, egy családban vannak dolgok, de azt a családban kell megoldani. Egy közösségben vannak gondok, de azt a közösségben kell megoldani. Rossz dolog, amikor egy családból kiviszik a családi problémákat, külsők nem oldják meg, azok legfenne fognak röhögni rajta. Ha nem tetszik minden, hát természetes, hogy nem. Hogy milyen a másik, hogy milyen az. Az egyházban is nagyon kell vigyázni, testvéreim, arra, az egyházat kívülről úgy is próbálják sokszor hitelteleníteni, de nagyon sokszor, amikor emberek belülről mondják el, hogy milyen, hát hogy ne, nem a tökéletesek közössége, azt tudni kell, de mégis a megváltottaké. Meg lehet nézni, ha valakinek van idői rálátása egy-egy család történetre, hogy az Isten ott válik hiteltelenni, ahol a szülők vagy a nagyszülők úgy beszéltek az Isten. Ott, ahol nem beszéltek egyáltalán róla, hogy mindig megmarad a megújulásnak a lehetősége. És feltámad. Természetesen az Istennek hatalma nagyobb minden emberinél. Nagyon érdekes társadalmilag. Nézzétek meg, Európát kikezdte 200 év óta a kereszténység hiteltelenítése. Most hol vagyunk? Ez a felvilágosodás előtt elkezdődött, 200 évig szapulták, ma is körülbelül ugyanez megy. Érdemes ezt egész nagy társadalmi szinteken látni. Hol tartunk ma? Nem a kereszténység hitelessége vagy hiteltelensége a probléma, hanem az az európai félelem, amiben benne élünk, hiszen nincsen lelki kapaszkodó. És ma itt vannak a gyermekeink és az unokáink, és nem tudjuk, hogy milyen jövő előtt állnak. Hát ezelőtt két nemzedékkel azért még a mi nagyszüleink álmodtak jövőt, pedig anyagilag egészen más volt a világ és a helyzet. Mert egy egész társadalom, vagy legalábbis annak egy nagy szelete megpróbálta hitelteleníteni, az Isten hitelteleníteni Jézus Krisztusnak a megváltó munkáját, és most itt állunk és citerázunk ebben a nyugati kultúrában, és ezt minden nap látjátok, halljátok, online oldalaktól a hírekig. Mindenfélét, a félelem, amely beköltözött. Hogy is állunk a bűnnel? Ugye a felvilágosodás után azt tanították, hogy az ember jó. Nincsen bűn. Van egy kicsi eltévejedés ide-oda, de alapvetően az ember jó. Aztán megnéztük, hogy milyen jó. Csak a 20. századot érdemes végignézni, és benne személyes történeteket, amelyek talán a ti családjaitokban is megestek, testvéreim, így vagy úgy. És akkor odaáll a világ, és megkérdezi Jézust, ugye a nagy tömeg, hogy hát hogy is van, itt van egy bűnös. És mindezt azért tették, hogy megkísértsék őt, olvassuk a Szentírásban. És akkor eljutunk az általános bűntől, ugye mikor Jézus felnéz, csak az asszony egyedül van ott, a személyesik. És ez a negyedik üzenet. Felnéz Jézus, és egy valaki van ott. A házasságtörő asszony. És nem mondja neki, hogy nem vagy bűnös, hanem megkérdezi, hogy asszony, hol vannak a te vádlóid? Nem vádol senki? Nem, uram. De tudjátok, miért nem vádolták ezt az asszonyt? A Jézus szaváért. Azért a mondatért, amit már idézte. Mert az igazság mégiscsak az volt, hogy bűnös volt ez az asszony. Házasságtörő volt. És mégse vádol senki. Az, hogy nem vádolnak, az nem kisebbíti a te bűnödet, hanem voltak mások, akik rádöbbentek a sajátjukra. A Jézus szava nyomán. Mert testvéreim, az a gyönyörűséges, ugye azzal kezdtem, hogy a templom a szent hely, ahol Krisztus közösségében vagyok, hogy Krisztus előtt egyedül van megoldás erre a kérdésre. Ő azt mondja, hogy van szabadulás, nem vádolnak téged, én se vádollak téged. Van irgalom nálam, de menj el, és többé ne vétkezzél. Menj el és kezd újra az életedet. És ne legyen olyan, mint az eddigi. És ez csak a Jézussal való találkozásban lehet. Testvérem, aki nem találkozik Jézussal, az mindig az emberi ítélettel találkozik. De Jézusban egyszer csak felszabadul az élet. Menj el és ne vétkezzél. Jézus nem mondja ki, ami világos lesz, hogy mások bűne nem ment fel téged. Lehet, hogy vannak mások, akik rosszabbak nálad. De ez nem mentség a te számodra. Egyetlen menekülés van. Menj és kezdj újat. Olyat, amivel ezután a Jézus szavára figyelsz. Az ő útjain jársz. Amikor elé állhatsz nyugodtan. És ez csak a személyes találkozásban lehetséges. Ne felejtsétek el. És végezetül, testvéreim, a titok ebben a történetben, a nagy titok, amit nem fogunk megtudni csak odaát, hogy Jézus mit írt a porba. aki ott lesz az országában, megkérdezheti majd. Akkor lehajolt, és írt. Hát igyekezzetek az Isten országába, hogy alkalmatok legyen megkérdezni, mit is írt ő oda a porba. Amen. Szelíd szemed előtt meg nem állhatnánk önmagunkban bízva, hiszen mindannyiunknak megvan a saját terhünk, akár tud róla a világ, akár nem. De sokszor nem vagyunk elég alázatosak megvallani te előtted, és odaállni, hanem önfelmentéssel inkább azokra nézünk, akik még nálunknál is rosszabbak, legalábbis a mi szemünkben. De köszönjük, hogy irgalmad és szereteted minden ember számára felragyogott, ahogy felragyogott ennek a bűnös asszonynak az életében is, és azok, akik téged lehetetlen kihívás elé akartak állítani, téged az életnek urát, szemlesütve és megszégyenülve, dühüket és köveiket elejtve, elmentek csöndben. Hiszen te előtted ismeri fel az ember bűnös voltát. Igen, Uram, oly sokszor és sokféleképpen vétkeztünk ellened. Hát a legnagyobb vétek az volt, hányszor elfeledkeztünk rólad. És azt gondoltuk, hogy az életünket meg tudjuk oldani nélküled. És nem kell lesz te megváltóként, és nem kell nekünk az Atya sem gondviselőként, és nem kell a Szentlélek sem jelenlévő erőként, hiszen erősek, igazak és jók vagyunk, akik a magunk életét el tudjuk intézni. Aztán mégis eljönnek olyan helyzetek, nehézségek, amikor ott állunk tehetetlenül, ott állunk talán egy betegágy mellett, ott állunk szerettünk mellett, akivel a legtöbb jót azzal tehetjük, ha megfogjuk a kezét, vagy megsimogatjuk az arcát, hiszen nincsen több hatalmunk van. Ott állunk tehetetlenül az élet végességével szemben. Ott állunk tehetetlenül nagyon sokszor az élet kihívásaival szemben, lesújtva, belül meghasonulva, félelemmel. Vajon hogyan lesz? És akkor te lehajolsz hozzá. Fölemelsz bennünket, nem vádollak téged eddigi életedért, de mostantól, hogy hallottad az én szavamat, kezdj újat, menj el és ne vétkezzél, ha ma elmész ebből a templomból, próbálj úgy élni, ahomire Jézus hívott el téged. Menj el, de ne üres kézzel, vidd magaddal a megváltó urat, az ő szeretetét, irgalmasságát, és legyen teljesen a tiéd. Urunk, eléd hozzuk azokat, akik itt állnak, gyászukból jöve, édesanyát, nagymamát, dédmamát, utolsó úton kísérve, ígédet hallva, most mégis megnyugodni jöttek a te szent színed elé, hogy megerősödjenek abban az örökségben, amelyet kaptak, hogy ők maguk is megélhessék isteni jelenlétednek gyönyörűségét, és annak bizonyosságát, hogy majd nem csak a ma titkos írásnak tartalmát fogjuk megismerni, hanem egymást is szent színed előtt újra látni fogjuk a feltámadás és az örök élet eme bizonyosságában. Imádkozunk azokért, akik sírtak, gyászoltak, és most itt vannak előtted, hogy vigasztalást nyerjenek tőled. És úgy menjenek ki ma ebből a templomból, mint akik szomorúságot és emlékeket hoztak, innen pedig örömet és reménységet visznek magukkal. Imádkozunk azokért a testvéreinkért, akik most még betegágyban vannak, kórházban vagy otthon, vagy elfekvőkben, öreg otthonokban. Imádkozunk te hozzád megváltó fiat szeretetéért, fiatal családjainkban, szülőknek, gyermekeknek, kicsiknek és nagyoknak az életében. Imádkozzunk te hozzád házastársaknak a kitartásáért, hűségéért, a kísértésekben való kihívásokban a te szent lelked megtapasztalásáért. Imádkozunk, hogy igazságot fölötte legyen mindig a mi igazságunknak, és fogadd el azt, amit csöndben eléd teszünk. Fiadért, Jézus Krisztusért hallgass meg. Amen.